legszívesebben minden alkalommal, amikor az ígéről szólók elolvasnám Pál apostol első politikusi levélnek a második részét, amikor azt mondja az apostol, hogy amikor közétek mentem, nem mentem, hogy az Isten bizonyságtétele nagy ékesen szólással készítsen, mert nem végeztem egyedet, hanem a Jézus Krisztus, még pedig a megfeszítetted, és nagy félelemmel és szorongással voltam köztetek. És azt hiszem, hogy ezt mindenféle álszerénység nélkül elmondhatja az ember, bár nem tudjuk sokszor, hogy ebből mennyi a hiúságból adódó, és mennyi az, ami abból a felelősségből adódik, hogy mégis Istennek igényét közvetíteni, az egy nagyon komoly dolog, hogy ahhoz semmit hozzátenni, abból semmit el nem venni, hanem amit az Úr nekünk valóban üzenni akar. Mert nem olyan evangéliumot akarunk hirdetni, amit az emberek szívesen hallani akarnak, hanem olyan evangéliumot, amit az Úr valóban küldeni akar, azért, mert ő szeret bennünket. És most is ezért imádkoztam és kértem, és a szívembe adódott a Lukács evangéliumnak a 6. része, ahol szeretnék egy néhány verset felolvasni. A Lukács evangéliumának a 6. részéből olvasok, a 47. verstől gondoltam olvasni, de most itt a szemem mégis a 46. versen is megakadt, ami eléggé szoros összefüggésben van a következő versekkel, tehát a 46. versénél kezdem el ezt a hátralevő 4 verset. Miért mondjátok pedig nékem, Uram, Uram, ha nem mivelitek, amiket mondok? Valaki én hozzám jöjj és hallgatja az én beszédimet, és azokat megtartja, megmondom néktek, mihez hasonló. Hasonló valamely házépítő emberhez, aki leásott és mélyrehatolt, és kősziklára vetett fundamentumot, mikor azután árvíz lett, beleütközött a folyóvíz abba a házba, de azt meg nem mozdíthatta, mert kősziklán épült. Aki pedig hallgatja, de nem tartja meg, hasonló ahhoz az emberhez, aki csak a földön építette házát fundamentum nélkül, amelybe beleütközvén a folyóvíz azonnal összeomlott, és nagy lett annak a háznak romlása. Különös gondolat, és egyszerűen úgy valóban megütötte a figyelmemet, hogy Jézus nem arról beszél, hogy ő maga a kőszikla. Nem úgy mondja el, hogy hát én vagyok a kőszikla, és aki rám építkezik, az majd, ha eljönnek a viharok, meg fog állni az ő háza, hanem azt mondja, aki hallja én tőlem, és megcselekszi ezeket. Tehát teljes egészében a cselekedetekre teszi a hangsúlyt. Mi pedig mégis mindjárt jól tudjuk, hogy a kőszikla maga Jézus Krisztus. Hol van itt az összefüggés? Miért beszél Jézus határozottan a cselekedetekről, mikor azt mondja, hogy aki hallja és megtartja, vagy másik részben azt mondja, hogy aki hallgatja és megcselekszi, mikor egyértelmű, az igen nagyon sok helyen azt mondja, hogy az üdvösségünk az nem cselekedetek alapján van. Nem azért kapunk kegyelmet, mert jót cselekszünk, és nem azért várjuk az üdvösséget, mert bármilyen jót is cselekednénk, hanem egyedül kegyelem által és hit által, Jézus Krisztusban való hit által üdvözülünk. Ábrahámot hozta példának, Ábrahám is hit által üdvözült, egyértelművé teszi az ige a Galácia levélben, a Római levélben, nagyon sok helyen találkozunk, talán ha nem is sorolom föl végig ezeket az igeverseket, mindjárt jól tudjuk, hogy egyáltalán nem a cselekedeteken áll a mi üdvösségünk, hanem pusztán kegyelemből. Miért beszél Jézus itt mégis cselekedetekről? Egyértelműen és világosan megmondja, hogy aki hallgatja és megcselekszi, azt hasonlítja ahhoz az emberhez, aki az ő házát leásva mélyre a kősziklára építette. Jézus egyértelműen elmondta, hogy nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, hanem betöltse. És ha megfigyeljük azt, hogy itt a Lukács evangélium 6. részének a végén mondja ezt a példát, ahol a néphez szólt a síkságon, teljesen hasonló példa egy kicsit más formában a hegyi beszéd után is elhangzik, és tudjuk, hogy a hegyi beszéd az valahol Jézus tanításainak egy nagyon nagy hangsúllyal bíró része, amikor olyan dolgokról beszél, amivel talán megdöbbenti a hallgatóságot. Amikor azt mondja, hogy hát megmondatott a régieknek, én pedig ezt mondom nektek. És nem, hogy a mércét lejjeltette volna, hanem sokkal magasabbra emelte. Ő azt mondja, hogy megmondott a régieknek, szeressed a te fele barátodat. Én meg azt mondom, nektek szeressétek a ti ellenségeiteket. Hát hogy lehet az, hogy a régi törvényt is alig-alig lehetett betölteni, és most Jézus fölteszi a mércét sokkal magasabbra? Vagy azt mondja, hogy ne paráználkodjál, ugye így mondatott a régieknek, én pedig azt mondom nektek, ha valaki asszonyra tekint, gonosz kívánsággal az ő szívében, az immár paráználkodott. Vagy amikor titeket háborgatnak, akkor áldjátok őket, akik titeket bántanak. Nem csak azt mondja, hogy tűrjétek el, ne üssetek vissza. Áldjátok, imádkozzatok érte. Hát hol van itt akkor az összefüggés, vagy miről szól ez, amiről Jézus Krisztus beszél? Hogy tudjuk ezt megcselekedni? Egyáltalán lehetséges ezt megtenni? Egy ilyen magas mércét elérni? Végül is, ha Jézus azt mondta, hogy ő nem azért jött, hogy a törvény eltörője, hanem betöltse a törvényt, akkor itt igazából a törvényt hozta elő, mégpedig egy megerősített formába azt a törvényt, ami igazából Istentől származik, és egyedül Istentől származó törvény az, amelyik a földi életnek, az embernek a földi életben, hogy békességben élhessen, hogy boldogságban élhessen, ez a törvény lehet az alapja. Ezt hozta el Jézus Krisztus. Egyértelművé és világossá tette. Mi történik ilyenkor? Az ember elkezd megpróbálni megcselekedni azt, amit Jézus mondott. Elkezdi megpróbálni szeretni az ő ellenségeit. Ugye milyen nehéz? Könnyű azt szeretni, aki bennünket szeret. De mit csináljunk azzal, aki gyűlöl bennünket, aki mindig keresztbe tesz nekünk, aki árt nekünk? Vagy az ember valahogy elfogadja azt, hogy hát vannak, akik ugye megkisebbítenek bennünket, bántanak bennünket, csupán azért, mert Krisztus követői vagyunk, de hogy áldjuk őket, imádkozzunk értük, és nem formálisan, hanem tiszta szívről. De hát ezt mondja Jézus, aki ezt nem teszi, az nem a kősziknára épít. Aki nem cselekszi meg mindazt, amit ő mondott neki, az nem a kősziknára épített. Akkor most kegyelem, vagy cselekedet? Ugye ez a kérdés nagyon sokszor hangzik el, és sokszor egész komoly hitvitákat tudnak az emberek és közösségek létrehozni pusztán ez a kérdés körül, hogy most kegyelemből vagy cselekedetből. És tudjuk, hogy vannak közösségek, amik egyiket ezt hangsúlyozzák, a másik elveti ugyanazt, a másik közösség, vagy csoport, vagy egyes keresztény emberek pedig a másikat hangsúlyozzák, és nagyon sokszor az emberek úgy nehezen találják meg az összefüggést. A tét óriási. Ha valaki épít egy házat, nyilván nem mindegy, hogy az a ház az első viharba össze fog-e omlani, vagy pedig fogja állni az idő viharait. Azért kár beleölni annyi munkát, és annyi pénzt, és annyi energiát egy építkezésbe, hogy az ember utána lássa a saját házának romjait. Tehát nem lehet ezt komolytalanul venni, vagy félváról, amikor Jézus itt nagyon határozottan beszél, hogy lehet építkezni. És ami nagyon különös, hogy külső ránézésre, amikor egy ház elé fölépül, egymás mellett áll két ház, nem látjuk a különbséget. Ugye, mert amelyiket csak alapvétű raktak le a földre, vagy amelyiket leástak mélyen, ott kívülről nem látszik a különbség, mert az alap nyilván a földben van. A különbség majd akkor mutatkozik meg, amikor eljönnek a viharok. És én úgy gondolom, hogy pontosan itt van a lényege, amikor Jézus fölállít egy mércét, és azt mondja többek között, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesznek, mint a kisgyermekek, ugye ez nagyon magas mérce, semmiképpen nem juthatok Isten országába. Ha nem szeretitek a ti ellenségeiteket, ha nem lesztek tökéletesek, mert éppen itt a hegyi beszédben az egyik résznek a végén azt mondja, ti azért legyetek tökéletesek, mint aki mennyire atyátok tökéletes. Mit tesz ilyenkor az ember? Elkezd küzdeni, elkezd harcolni, megpróbálja. Megpróbál úgy élni, ahogy Jézus ezt elvárja. Aztán rájön, hogy kudarc. Még jobban próbálkozik. Minden erejét megfeszíti, és most jön az, amit mond Jézus, azt mondja, hogy keresztelő János óta az Isten országát erővel ostromolják, és az erőszakosok, az erősek ragadják azt el. Tehát ez egyáltalán nem úgy van, hogy a kegyelem teológiája, hogy maga az evangélium az olyan, hogy egyszer csak, hogy bejön a fülünkbe, meghalljuk, és akkor onnantól kezdve elindul Isten országa. Nem. Jézus egyértelműen mondja, hogy erővel ostromolják. Akarják. Akarod? Próbálod? Tedd meg! És mi történik ilyenkor? Az ember egyik kudarcba a másikba esik, és azt mondja, hogy igen, én megpróbáltam, én mindent megpróbáltam megtenni, hogy betöltsem a törvényt. Azt a törvényt, amiről Jézus maga mondta, hogy nem akarja ő eltörölni. Szó sincs róla. Szó sincs arról, hogy a törvény megváltozott volna. A törvény megmaradt. Csak emberek nem tudtuk betölteni. És bebizonyosodott az egész Ószövetségen keresztül, hogy a törvény csak arra volt jó, hogy fölmutassa a mi bűnünket, eljutassunk minket a mi lehetőségünk végére, összeomoljunk és ne tudjunk megfelelni a törvénynek. Egyre nyomorultabbakká, egyre hitványabbakká tesz bennünket a törvény. De mégis ezt a törvény prédikálja Krisztus. És a Galacia levélben Pál apostol egyértelműen azt írja, a törvény Krisztusra vezérlő mesterünk volt. Tehát itt van a kulcs, itt van a lényeg. Aki valóban akarja, aki küzd, aki keresi, az fogja megtalálni Jézus Krisztust. Ezt jelenti, amikor mi mélyre ásunk, és nem csak felületesen építkezünk, hanem valóban mélyre ásunk. És hadd hozzak néhány példát az igéből, és éppen az Új Szövetségből. Két embernek a példáját szeretném fölhozni, az egyik Kornélius. Ugye Kornélius az elküldte Isten Pétert. Mert először megjelen neki egy angyal, de volt ennek egy előzménye. Kornélius nem úgy választotta ki Isten, hogy egyet a sok pogányok közül csak úgy véletlenül kiválasztott, hanem azt mondta neki az angyal, hogy a te imádságaid, a te könyörgéseid és alamizsnáid feljutottak Isten elé. Kornélius kereste az Istent. Kornélius akart hívő életet élni, akart erkölcsös életet élni. Lehet, hogy hallott Jézusról, én nem tudom, nem, mert ugye nem írja azt, hogy ő neki volt-e vele személyes kapcsolata, találkozott-e vele. De minden ember alapvetően találkozik a jó és a rossz gondolatával. Találkozik azzal, hogy mi a jó, meg találkozik avval, hogy mi a rossz. Nagyon jól tudja minden ember, hogyha én ártok a másiknak, akkor nekem is nagyon rossz lenne, ha nekem ártanának. Ezt mindenki tudja. És amikor az ember fölismeri, rájön arra, hogy az egész élete kudarc, és akármennyire próbálja a jót, valahol milyen mindig benne van a rossznak a gyökere. A római levél 7. része nagyon egyértelműen írja, azt gondolom, hogy elég jól ismerős mindjárt számára. Megismerem, fölismerem magamban ezt a két dolgot. Elmémben szolgálok ugyan, akarom a jót, de látok magamban egy másik törvényt, ami rabul áll a bűntörvényének, a bűnnek. Hiába akarom, újra és újra megesek. Megint akarom, megint megesek. És ez a küzdelem, ez az óriási tusakodás, a megtérésnek harca, így is szoktuk nevezni, és sajnos egyre kevesebbet szoktunk mi erről hallani már, tehát a megtérés harca az egy tusakodás, az egy keresés, Isten keresése. Keresése annak, hogy mi a jót tudjuk cselekedni, és ez az a mélyre ásás. Ez az a keresés, amikor az ember valóban tusakodik és keresi, és ebben a keresésben nem lehet más lehetőség, csak az, hogy megtalálja Jézus Krisztust. Pontosan azért, mert akkor jut el az ember a lehetőségének a végéhez, akkor jut el oda, hogy én elveszett bűnös ember, kicsoda szabadíthat meg engem a halálnak törvényétől. Ahogy írja Pál apostol. Egyetlen lehetőség van Jézus Krisztus. És Jézus Krisztus nem lehet máshogy megtalálni, mert azt mondja, hogy nem azért jött, hogy az egészségesekért jött, hanem a betegekért. Mert az egészségeseknek nincs szüksége az orvosra, csak a betegeknek. Azoknak nincs szüksége a megváltóra, akik tudnak jól élni, akik tudnak erkölcsösen élni, akik be tudják tölteni a törvényt. Azoknak nincs szüksége a megváltóra. Azoknak van szüksége Jézus Krisztusra, akiket a törvény fog eljuttatni egy olyan nyomorult állapotra, hogy jaj, nekem el vagyok veszve, mert nem tudom betölteni. Képtelen vagyok. És ekkor találja meg az ember Jézus Krisztust, a kősziklát. Egyedül ő benne lehetséges a törvényt betölteni. Ami lehetetlen volt a testnek, a bűn miatt, írja Pál apostol, az most megteljesedhet így Jézus Krisztusban. Akik új teremtések, akik újjászülettek, azok Ők maguk nem fogják tudni letölteni a törvényt, de maga Jézus Krisztus be fogja tudni tölteni mi bennünk a törvényt. És így lesz, hogy a törvény kívánsága mi bennünk beteljen, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. A kettő elválaszthatatlanul összetartozik, mivel egyedül Krisztus az, aki be tudta tölteni a törvényt. Egyetlen ember se tudta betölteni, ezért, hogyha bennünk él Jézus Krisztus, mélyre ástunk, kerestük, tusakodtunk és könyörögtünk, akkor megtaláltuk őt, akkor kezdődik el bennünk az az új élet, ami valóra válhat. Elindulunk azon az úton, amit most még sokszor, ahogy úton vagyunk, olyan elképzelhetetlennek tartunk, de Istennél minden lehetséges, hogy mi bennünk beteljesedjen a törvény kívánsága is, és el fogjuk tudni kezdeni betölteni azokat a dolgokat, sőt, inkább talán úgy mondom, hogy elkezd a mi életünkben megvalósulni az, ami korábban lehetetlen volt. Lehetetlen volt, hogy szeressük a mi ellenségünket. Hogy tudnánk szeretni? Az nem arról szól, hogy én most eldöntöm, hogy akkor imádkozok érte. Nem azt mondja csak, hogy imádkozz érte, hanem szeresd a te ellenségedet. A szeretet az meg nagyon jól tudjuk, hogy az nem olyan, hogy egész pusztán meg lehet parancsolni, és sokszor szoktam azt a példát fölhozni, hogyha ha valaki nem szeret egy ételt, hát arra hiába parancsolnak rá, hogy szeresse, legfeljebb megeszi, de nem szereti. És Jézus nem arról szól, hogy fogad el a te ellenségedet, valahogy az értelmedbe fog föl, hogy hát őt is szeretni kell, nem. Szeresd a te ellenségedet. Nagyon mély dolog. Jézus megmutatta, hogy az ő életét adta. Miértünk, amikor még ellenségei voltunk? Tehát ismétlen a törvényt nem fogjuk tudni mi soha betölteni, de Jézus Krisztus be tudja bennünk tölteni. És csak akkor, hogyha mélyre ástunk, hogyha ebben a harcban, ebben a tusakodásban, amin végigmegyünk a megtérésünk útján, meg egész életünkben, egyre mélyebben, egyre alaposabban, egyre őszintébben, egyre alázatosabban keresik Jézus Krisztust, és meg fogjuk találni. Jézus Krisztust meg lehet találni, de nem lehet átadni egyik ember, nem tudja átadni a másiknak. Nem lehet. Azért, mert mi Jézus Krisztusról akkor tudunk beszélni, hogyha mi bennünk van, ha mi megtaláltuk őt. Akkor lesz a mi szavunk hiteles, akkor ez az élet tovább tud terjedni. De minden embernek magának kell őt személyesen megkeresni. És úgy gondolom, hogy itt van a kereszténységben nagyon-nagyon sok csapda, és úgy szeretném ezt olyan hangosan, hogy hallaná minden keresztény, azok a közösségek, akik úgy megtanultak nemzedékről nemzedékre a hagyományokon élni, akik megtanultak az ő előjáraiknak feltétel nélkül engedelmeskedni, vakvágány, homok. Ez nem Krisztus, ez nem igazi alap. Azért nem igazi alap, mert, mint említettem, itt mélyre kell ásni. Így írja az ige, aki mélyre hatol. Aki pedig csak egy gyülekezeti hagyományra épít, akinek megmondják, hogy hogy kell gondolkodni egyes teológiai kérdésben, akinek megmondják azt, hogy hogy kell viselkedni, hogy kell öltözni, mi az, amit szabad megtenni, és mi az, amit nem szabad megtenni, ez az ember nagyon kényelmesen kezdi az ő építkezését, homokra épít. Egészen biztos. Ugyanúgy homokra épít az, aki úgy gondolja, hogy egy olyan prédikáció alapján, ahol az érzelmeket jó alaposan földobták, és beszélnek Jézus Krisztusról, és egyszer csak elfogadja, és azt mondja, hogy na most már meg vagyok váltva, mert legyen Jézus Krisztus. Erről nem beszél az ige. Itt arról szól, hogy aki mélyre hatolt, és úgy találta meg a kősziklát, és úgy építette erre a kősziklára. Mert ha ez nem így van, akkor, amikor eljönnek a viharok, menthetetlenül össze fog gondolni a ház. És itt Jézus nem fenyegetni akar bennünket. Nagyon világosan megmondja, és én mindig úgy csodálom az evangéliumban Jézus Krisztus üzenetét. Tiszta, világos, egyértelmű, nincsenek benne ilyen érzelmi felhangok, nincsenek benne ilyen fenyegetések, meg ilyen, tehát hidd már el. Annyira világos, annyira egyértelmű, törvényszerűségek vannak benne. Ha egy ház nem a kősziklára épül, összeomlik. Nyugodtan lehet építeni a házat alap nélkül. Miért ne lehetne? Neki lehet állni. Csak tudnunk kell, hogy ha eljönnek a viharok, már pedig azok biztos, hogy el fognak jönni, akkor az a ház össze fog omlani. Az tény, hogy amikor eljönnek a viharok, eljönnek a szelek, eljönnek az árvizek, mindnyájunk életében ezek eljönnek, akkor annak a háznak is lesz bizonyos romlása, aki kősziklára épül. Mint hogy a természetes életben, amikor egy nagy vihar keletkezik, ugye, amely komoly fundamentumra, komoly alapra épült ház, az is tetőszerkezet, vagy valahol itt-ott megsérül. Ugyanígy vagyunk mi is, amikor eljönnek a mi életünkben a megpróbáltatások, eljönnek a viharok a mi életünkben, egyértelmű, hogy a mi lelki házunk is sérül. Pál apostol úgy fogalmaz, hogy mint bölcsmester fundamentumot vetettem, és meglássa, hogy ki mi módon épít arra. Ugye elmondja, hogy erre lehet építeni értékes anyagot, drága követ, aranyat, de lehet értéktelent is, ami majd, amikor a nap megpróbálja, kiég. De ami nagyon-nagyon fontos, hogy mi az alap, mire építünk. Ugyanis, ha nincs alap, ha csak a hagyományok homokjára, ha csak az érzelmek fővenyire építjük a mi házunkat, akkor teljesen mindegy, hogy utána arra milyen cselekedeteket építünk. Teljesen mindegy, hogy akár látszólag, de még lehet az őszintének tűnő is, vagy talán lehet őszinte is. Bármilyen nemes cselekedet, bármilyen nemes gondolat, egészen biztos, hogy összeomlik. Az mindegy, hogy az a ház aranyból vagy kőből van. Ha nincs alapja, és eljönnek az árvizek, amik kimossák a házadat a talaj, akkor összeomlik. Ugyanígy van ez. Sajnos a vallásos életben is, amikor az ember fölépít magának évtizedeken keresztül egy házat, amikor úgy gondolja, hogy na ez biztonságos, mert itt körülöttem mindenki ugyanígy építkezett, ugyanerre a talajra építettek mások is, és amikor eljön a próba, akkor csak azt érzi, hogy egyre inkább mozog a háza, egyre inkább tarthatatlan, és a végén összeomlik. Lehet kétszer építkezni, ez nagy kegyelem. És most hadd mondjam el a saját életem bizonyságát. Én is kétszer építkeztem. Először én is ráépítettem erre a homokra. Ráépítettem arra, ahol tudom, hogy valahol mélyen-mélyen a homok alatt ott volt a kőszikla. De erre a kősziklára az évtizedek rárakták az emberi hagyományokat, az emberi gondolatokat. Én meg minden fáradtság nélkül szépen ráépítettem erre a házamat. Hálát adok Istennek, hogy eljöttek a viharok, összedőlt a házam, és elkezdhettem újra az építkezést, de nem akartam még egyszer egy olyan házat. Innentől kezdve nagyon mélyre kellett hatolnom. És azt gondolom, hogy mindjárt akik megtaláltuk ezt a kősziklát, bizonyságot tehetünk, hogy mennyi tusakodás, mennyi keresés, mennyi imádkozás, mennyi könyörgés, ugyanúgy, mint Kornéliusnál, vagy a Szerecsen kincstárnoknál, akit az előbb ugyan nem említettem, de most jött a gondolatom, ő is hasonlóan volt. Nem véletlen ment el Jeruzsálembe, nem véletlen olvasta Ézsaiásnak a könyvét a szekére. Miért ment föl Jeruzsálembe? Imádkozni. Kereste az igaz Istent. Kereste az igazságot. Igazán kereste a valóságot. Ez a titka annak, hogy a mi házunk kősziklára épüljön. A Jézus Krisztusra. Tehát szeretném úgy összefoglalóan azt mondani, hogy az egyetlen lehetőség az, ha mi Jézus Krisztusra építünk, az igazi kősziklára, őrá viszont csak akkor tudunk építeni, hogyha őt megkerestük, őt viszont csak akkor fogjuk megkeresni, hogyha be akarjuk tölteni a törvényt, ha akarunk, az ő akarata szerint élni, és egyik kudarc a másik után ér bennünket, és akkor kétségbe esetten fogunk kiáltani a megmentőért. Akkor kétségbe esetten fogunk mélyreásni, mert nem akarjuk azt, hogy a mi házunk összedőljön, hanem hogy megálljon a viharokban, megálljon az árvíz idején. Eljönnek a viharok, és ha nyitott szemmel járunk ebben a világban, akkor azt hiszem, hogy mindjárt tapasztaljuk, hogy hát eléggé sötét felhők kezdenek gyülekezni a kereszténység felé. Az ige is beszél erről. Nem volt már mindig ilyen jólét, nem volt mindig ilyen nagy szabadság. És most szépen épülnek a házak egymás mellé, és mindenki olyan büszkén állhat ki az ajtajába, és mutogathatja, hogy milyen szép lelki házam van. Senki nem látja az alapot. De kétségtelenül el fognak jönni a viharok. A békesség idejében nagyon könnyű beszélni a szenvedésről. Nagyon könnyű beszélni a hidegről, amikor egy meleg szobában ülünk. Nagyon könnyű beszélni az éhségről, az éhezésről, amikor minden nap jól lakunk, és annyit teszünk, amennyit akarunk. Nagyon könnyű beszélni a kínzásokról is, még hogyha azért úgy azért megráznak bennünket, amiken a keresztényeknek keresztül kellett menni. De ha még nem csavartak a körmünk alá csavart, és közben kérdezték, hogy vajon ki tartasz-e Jézus Krisztus mellett, addig mi nem tudjuk, hogy mi ki tudnánk-e tartani. És amiről most beszélek, ezek nem illúziók, ezek valóságok, ezeket a keresztények nagyon sokszor megérték. És nagyon sok ember elkezdte építeni abban az időben is, az üldözések idején is az ő házát. És járt a közösségben, mert megfogta valami, mert tetszett neki valami, mert olyan kellemes volt Jézus közelében, mert a gyülekezet szeretetet árasztott, és valami biztonságérzete volt, de nem hatolt mélyre. És ez ott derült ki, amikor eljöttek a viharok, amikor eljöttek a kegyetlen üldözések, akkor ezek a házak sajnos összeomlottak. És ezzel én nem azt akarom mondani, hogy akinek egyszer összeomlott a háza, az nem építhet újra, de olyan jó lenne, ha szívünkhöz lennénk azt, ha valóban meggondolnánk azt, ha nem akarjuk azt, hogy a mi házunk, a mi építkezésünk hiába való legyen, akkor valóban egyetlen lehetőségünk van Jézus Krisztusra építkezni. Az előbbi gondolattal kapcsolatban eszembe jutott Péter apostol, akkor még tanítvány. Amikor az Úr Jézus megmondta neki, hogy meg fogsz tagadni háromszor, mit mondott Péter? Ha veled együtt meg kell halnom, akkor se tagadlak meg. Ezt mondták a többi tanítványok is. Néhány óra telt el, még csak néhány óra, hol volt Péter? Hol voltak a tanítványok? Ugye milyen könnyű beszélni a megpróbáltatásokról? Akkor, amikor még minden békesség. De amikor eljönnek a botránkozás ideje, amikor eljön az, hogy Jézus Krisztus mellett ki kell állni, és őt meg kell vallani a legkeményebb körülmények között is. És nem úgy, mint Péter, egy kis szolgáló lány előtt kellett volna csak megvallani. Megtagadta háromszor. Milyen mélyen hasított Péternek a szívébe? Hát én foglalkoztam, én pedig tényleg akartam. És ez volt a jó, hogy Péter tényleg akarta. Így tudta megtalálni, és a feltámadás után ezért mondta neki Jézus. Te Péter vagy, és erre a sziklára, nem Péterre, önmagára, Jézus Krisztusra építem föl az én gyülekezetemet, az én egyházamat. Mert az, aki Krisztust keresi, az, aki úgy tud sírni a bűnei fölött, mint ahogy Péter tudott sírni, az meg fogja találni ezt a sziklát. Ez olyan szikla, amire fölépül az ő egyháza, és ahogy mondja, a pokol kapui sem fognak erőt venni rajta. Ez Jézus Krisztus élő gyülekezete. Akik ilyen tagok, akik mindjárt a kősziklára építettek. Annyira szeretném átadni, nem csak nekünk, olyan jó lenne elmondani azoknak is, akik bedugják a fülüket, akik megelégeznek emberi dolgokkal, megelégeznek azzal, hogy hát én eljárok a közösségbe, én megteszem azt, amit ott elvárnak tőlem, aztán élem a magam életét. Jó ez így, ellenekünk így, de mi van, ha eljönnek a viharok? Mi van akkor, hogyha majd tényleg meg kell állnunk? Mert az Úr Jézus azt mondta, ha engemet üldöznek, titeket is üldözni fognak, eljöhetnek a mi életünkben is. És mi se lehetünk most ebben az időben olyan biztosak abba, hogy majd mi akkor ki fogunk állni, meg ha meg kell halni is, akkor is majd nem tagadunk meg téged Jézus Krisztusunk. De van egy lehetőség. És ez a lehetőség még ma mélyre ásni, egészen mélyre megtalálni, és ha úgy érezzük, hogy a legkisebb viharok is, a legkisebb bizonytalanságok is megingatnak bennünket, akkor még van miért, még mélyebbre mennünk. Még mélyebbre Jézus Krisztusban. Mélyebbre gyökerezni. Éppen úgy, és nagyon párhuzamos a hasonlat, amikor Jézus azt mondja, hogy néhány mag a köves helyre esett, ahol nem volt neki mély gyökere, hamar kikelt, azzal nincs probléma, mert kicsirázik. De amikor eljöttek a botránkozások, amikor eljöttek a háborúságok, akkor azonnal elszáradt. És pontosan így van, amelyik növény nem engedi mélyre az ő gyökerét, hanem köves helyen van, csak felületes, nem tud mélyen kapaszkodni, ott nagyon-nagyon hamar a szárazság, a háborúság, a megpróbáltatás sajnos oda vezet, hogy kiszárad. De mint említettem, a legbiztatóbb az, hogy van lehetőség, Jézus Krisztusban mélyen gyökerezni, ő benne megszilárdulni, ő ráépítkezni, és akkor se az üldözés, se a megpróbáltatás, se a háborúság, se ez, ami most van a keresztény világban, hogy annyiféle tanítás, annyiféle elképzelés, teológia, semmi nem fog minket összekavarni, azért, mert szilárdan állunk Jézus Krisztusban. Amen. Álljunk fel, imádkozzunk. Jézus Krisztusunk, mindenható Atyánk, megaláz minket az a tudat és gondolat, hogy te nélküled semmik vagyunk. De mégis olyan bátorságot ad, és olyan bizodalmat ad nekünk, hogy van lehetőségünk rád építkezni. Van lehetőségünk benned erősen megkapaszkodni, mint kősziklában. És tudjuk, hogy akármilyen viharok jönnek, soha semmi ki nem mozdít bennünket. Nem tudjuk a jövőt, nem is akarunk félni, nem akarunk aggódni, hanem amit most akarunk, és valóban szeretnénk, hanem teljes akaratunkkal akarjuk azt, hogy rád építkezünk Jézus Krisztus, még mélyebbre és mélyebbre, és elmondhatni az ének íróval, mélyebbre benned, mélyebbre még. Ezt kérjük, jó Atyánk, hadd gyökerezzünk benned, hadd legyünk még szilárdabban összekapcsolva te benned, mert tudjuk azt, hogy bármilyen vihar jön, az ellenségnek bármilyen támadása, akár a démoni seregek ezrei támadnának is meg bennünket, ha az egész világ, ha a föld és az ég összetörne is, de ha te velünk vagy, ha mi benned vagyunk Jézus Krisztusunk, egész biztos, hogy szilárdan megállunk végig. Ezt kérjük a te neved dicsőségére. Amen.